Kedves táborozók, egy olyan témához érkeztünk, ami nagyon érzékenyen érint mindannyiunkat, a megbocsátás kérdése. Azért fontos erről beszélni, mert általános tapasztalat az, hogy neheztelünk egymással. Számomra elemi élmény volt gyerekkoromban, amikor egészen kicsi voltam, hogy hallottam a családi körben, hogy valaki megharagudott arra, hogy írt egy rokon egy levelet neki, és azt írta a levélben az anyukának, hogy a te lányod. És nem említette a férjét, hogy a ti lányotok. Hát ebből egy 25-30 éves harag lett, és nem is beszéltek egymással, aztán azt is hallottam, hogy mondta az illető egyik fia, hogy megbocsátanék neki, ha bocsánatot kérne. De hát az illető nem kért soha bocsánatot, és egy életre tartó haraggá vált ez az egész semmiség. Aztán ezen annyira meglepődtem, mert a gyerekeket figyelve azt vettem észre, hogy ha megbántják egymást, eltelik egy-két perc, és már el is felejték, mintha nem is történt volna semmi, felülemelkednek rajta. Nagyvonalúak. Hát aztán persze a gyerekek között is van haragvás, jócskán, amikor már nagyobbak lesznek általános iskolában, sőt, gyűlölet és bosszú is, számtalanszor voltam ennek tanúja. Na de aztán a felnőttek világában volt a legmegdöbbentőbb tapasztalat, hogy ott egy általános dolognak láttam ezt. Sértődések, neheztelések, megbántódások újra és újra kiülnek az emberek arcára, szívére, és végigkíséri az életüket. Valamikor napokig, hetekig nem tudnak felülemelkedni. És sokszor csak úgy oldják meg valamennyire, hogy eltemetik a lelkük mélyére. De ott van. Jézus Krisztus azt mondta a hegyi beszédben, a mi atyánkhoz ezt az egy gondolatot fűzte hozzá, hogyha nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiteket, nektek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Magyarul elveszítjük az üdvösségünket. A tét óriási. Ezért kell megtanulnunk azt, hogy hogyan kell megbocsátanunk attól, aki a legszebben bocsát meg nekünk, és hogy hogyan kell bocsánatot kérni, mert ennek két oldala van. Vagy minket bántanak meg, és akkor meg kell bocsátanunk, vagy pedig mi bántunk meg másokat. Ezt is megfigyeltem, hogyha valaki megbánt valakit, akkor sokszor szeretik olyan általánosságban lerendezni. Nem konkrétan, személy szerint. Bocsáss meg, hogy ezzel és ezzel megbántottalak. És utána pedig, hogyha valaki tud bocsánatot kérni, ami hatalmas dolog utána, milyen jó lenne azt hallani, hogy megbocsátok. Nem haragszom. Tehát ezeket a törvényszerűségeket tanuljuk meg. Elemi tapasztalat ez, talán felidézek egy költőtől egy gondolatot, József Attilától, aki amikor ráébredt arra, hogy a barátja iránt egy semmiségből egy örök harag lett, megfigyelte magában ennek a törvényszerűségét, és ezt írja a Harag című versében. Részletek. Búsulsz-e Pista? A tépet esőben szél vergődik, mint hálóban a hal. Én fázom, s búsulok. Figyelmeztetem munka közben téged, de bánat, mely én hozzám sír eseng, hogy eltávozott lassabb, mint a vének, barátod, és helyébe ült a csend. Én is dacolni fogok, attól félek. Hisz nem ismerem eléggé magam, de sajnálnám, ha elveszítenélek, s nem kérdezhetném, hát veled mi van? Tudtam, hogy örökre összevezhet egy semmiségen két örök barát, de nem hittem, hogy vélem is megeshet, ami a halálnál is ostobább. Ugye, a költő érzékeny módon felfedezi magában azt a furcsa új érzést, amit eddig nem hitt volna. Azt látja, hogy mások egy semmiségen összevesznek, és aztán nem tudnak kibékülni, de hogy vele is megeshet ez? Hát ezt nem hittem volna, hogy az megeshet, ami a halálnál is ostobább, hogy haragszunk egymásra. Nincs olyan hitigasság, nincs olyan tanítás, ami megérné azt, hogy emberek közé álljon, és a szeretet meghidegüljön. Mert tudnélik, hogy ha ez megtörténik, akkor abba veszik el az ember. Ugye? Tehát a szeretet a legfőbb parancs. És nem lehet, hogy bármi emberek közé álljon, ezért kell ezzel foglalkozni. Nagyon sok egészségügyi irodalmat olvasva az a tapasztalat, az a konklúzió rajzolódott ki előttem, hogy nagyon sok ember amiatt betegszik meg, hogy neheztel. haragszik. Nem tud uralkodni a neheztelése fölött, a haragvása fölött, és hordozza magában, tépi, marcangolja, mint a titkos féreg fog a rák belülről, kívülről talán még semmi nem látszik, de ott van. És amikor lelki beszélgetésekben ez a dolog kijön, hát emlékszem rá, nemrég egy májrákos asszonyhoz mentünk el, épp nemrég szülte meg a kisgyermekét, a harmadik gyermekét, és csontsoványan, besárgulva ott volt előttünk, hát olyan megrendítő volt, és hát fel kellett, hogy vessem előtte azt, hogy nincs a szívében valami neheztelés. Mert a gyógyulását ez is szolgálja, ha ez kiderül. Nem, ennyit kell csak mondanom. Már mondta is. A főnöke iránt. Évek óta egy iszonyatos stressz, neheztelés, harag, gyűlölet, ahogy megalázza őt, ahogy semmibe veszi. Az egész ilyet egy rettegés. Mondta, meg kell bocsátani. Tanulni kell. Hogyan kell megbocsátani? Le kell rendezni. Szabaduljon meg tőle. Krisztusnál van bocsánat. Aztán sajnos már olyan előre haladott állapotban volt, hogy aztán meg is halt nagy megrendülésünkre ez a szegény asszony. De mindig újra és újra elgondolkodtam, hogy nem kellene eddig várni. Ugye? Nem kellene eddig várni, hogy a halálunk közelegjen. Persze biztos más oka is volt, de azért ez is nagy mértékben belejátszott, hogy szegény meghalt. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne talán ezt a témát úgy megérinteni, hogy egyszerűen érthető módon megértsük a törvényszerűségeit a megbocsátásnak, utána pedig a bocsánatkérésnek. Azt is észrevettem, hogy két oldala van a dolognak, a nehézségek abból adódnak, hogy nem tudjuk elfogadni a megbocsátást, és másrészt nem tudunk megbocsátani. Miről beszélek? Amikor Jézus elmondta a Máté evangélium a 18. fejezetében azt a példázatot, amit most nem szeretnék ismertetni, csak pár mondattal elmondom, hogy egy ember 10 000 talentummal volt adós a gazdájának, és hívatta a gazda, hogy számoljon el, és mivel kérte, hogy adjon haladékot, és látta a kínlódását, vergődését és bánatát ennek az embernek, a gazda nagyvonalon elengedte a király. A 10 000 talentumot, elképesztő érték, 10 000-szer 45 kg arany vagy ezüst. 35-45 kg közötti. Hát ez elképesztő. Elképesztő tartozás. És amikor kijött ez a szolga, és találkozott az ő szolgatársával, aki 100 dénárral pár napi vagy pár heti kereset árával tartozott neki, nem engedte el neki, hanem folytogatta és börtönbe záratta. És látván ezt a királynak a szolgái, visszahívatták a illetőt, és hát számon kérte, hogy miért nem úgy cselekedtél, ahogy én cselekedtem veled, ezért visszaadom neked a tartozást, és az utolsó filléri meg kell fizetned. Magyarul, mivel nem tudja megfizetni, ezért el fog veszni. És azt kérdezném tőletek, hogy szerintetek miért nem engedte el ez a szolga az ő szolgatársának az adósságát. A szinte semmi adósságát. Nem. Ez is benne volt. Aki semmihez ragaszkodott, de a gyökér nem ez. Tessék? Nem tudta elfogadni. Nem hitte el. Nem hitte el. Azt mondta, majd megfizetek neked az utolsó fillérig, csak adj egy kis haladékot. Számtalan keresztény embertől hallottam, amikor megbánja a bűnét, és Jézushoz megy, és lerendezi, és úgy érzi, hogy őszintén bevallja neki, és Isten azt mondja, hogy megbocsátok. És amikor azt mondja, hogy ha megbocsátok valakinek, az azt jelenti, hogy megszabadítom, tiszta a lelke, sőt, az én jellemruhámat adom neki, és azzal arra a dologra nézve, tehát mondjuk tartozás, pénzzel való rossz bánás, pont az ellentéte lelki ajándékát adom, nagyvonalúság, bőkezűség. És mivel ennek a szolgának nem jelent meg az életében a nagyvonalúság, a bőkezőség és a megbocsátás, az azt jelenti, hogy nem tudta elfogadni Isten megbocsátását. Nem hitte el. Számos keresztény embertől hallottam, hogy nem tudják igazán elhinni. Mert hogyha elhinnénk, hogy Isten megbocsát, akkor az ő jellem tulajdonsága meg is jelenne rajtunk. Nagy dolog elfogadni Istentől a megbocsátást. Elhinni, hogy megbocsát. Számos embernek egy óriási problémája a depresszió egyik oka, hogy nem tud önmagának megbocsátani. És mindig mondtam, de hát, ha Isten megbocsát neked, akkor magadnak miért nem bocsátasz meg? Olyan szörnyű, amit tettem, hogy én nem tudok magamnak megbocsátani. Majd erről is szólnék néhány szót, hogy miért van ez, és hogyan lehet ezt meggyógyítani. Tehát a gyökér itt van. Higgyük el, hogyha Isten megbocsát, ha mi őszintén megvallottuk vétkeinket, akkor higgyük el, és mi is megbocsáthatunk tiszta lélekkel másoknak. 70-szer, 7-szer is egy nap. Nagyon ritkán hallani emberek között, itt a táborban is, bár reméljük nem sokszor kellene mondanunk, bocsáss meg. A házassággondozó hetünkön, amikor voltunk, akkor tanultam meg, hogy, és aztán rendszeres szokássá vált, és bizony sajnos nagyon sokszor előfordul, de aztán néha egész ritkán, hogy egy nap 4-szer, 5-szer is bocsánatot kell kérnem a feleségemtől. Valamikor 10-szer is. Néha már szégyellem, meg nevetségesnek tartom magam. Bocsáss meg, mondom, ilyen nevetséges vagyok. Nem jól szóltam, vagy türelmetlen voltam. Bocsáss meg. Gyakoroljuk. Jobb, ha ez válik szokásunká, mint az, hogy elhallgatjuk, és majdnem megoldódik. Nem oldódik meg. Az idő nem oldja meg a neheztelés kérdését. Ha megbántanak bennünket, akkor érzékenyé válunk a másik iránt, viszont bántjuk általában, a másikban a rosszat látjuk, és aztán persze, mivel megbántjuk, ő viszont bánt, és beindul ez a körforgás, beindul ez a lejtőn lefelé haladás, egyre távolabb kerülünk egymástól, a valóságtól, Istentől, és egy furcsa fal épül fel a másik ember felé, és eszembe jut annak a házaspárnak a szava, amikor azt mondták a házassággondozó héten, mi már csak félváról is csak bántottuk egymást. Már minden szavunk mögött az volt, hogy a másiknak valamit odaszúrni, vagy valamit megjegyezni, vagy piszkálni, vagy gyanúsítgatni, vagy feltételezgetni. Biztosan ismerjük ezt a helyzetet, ugye? Rendkívül szomorú jelenség, amikor házaspárok egymással ezt teszik mások előtt, és a másikat, a házastársukat feketítik be, és mondják, hogy hát ilyen ő. De hát persze nem csak házaspárokról van szó, hanem emberi kapcsolatokról. A megbántottság természetes következményei a nyílt támadás, agresszió. Megbántott? Én is megbántom. Belekeseredünk a megbántottságba, belekeseredhetünk, elfojtjuk a haragot, ugye, mert van ilyen is, hogy azt mondja, hogy jó, hát nem mutatom ki, mert hát azért mégiscsak van jó modor a világon, de a lelkemben ott van, elfojtva. Eltűrjük magunkban ezt a megbántottság érzetet, valahol azért éreztetjük a másikkal, hogy valami nincs rendben, és ha ezt hagyjuk, hogy tovább mélyüljön, akkor ez stabilizálódik, azonosulunk a haraggal, és aztán így mondhatnánk, hogy ez a harag már én vagyok. Káinnak az esete, aki megharagodott Ábelre, és aztán mivé lett a haragvás, a gyilkolássá. Ezek az ábrák mutatják, hogy az ember elképesztő lelki állapotba kerülhet, hogyha haragszik, ha neheztel, és hát azt keressük, hogy hogyan lehet ebből meggyógyulni. Igen, hát most persze ezt nem tettem be. Most ezt elsötétítjük. És kerestem azt a szemléltető eszközt, hogy hogyan lehetne nektek elmondani egyszerűen és világosan, amit talán soha nem felejtetek el, hogy hogyan kell megbocsátanunk egymásnak, hogy az valóban maradéktalan legyen, hogy ne legyen benne olyan rossz szájíz, hogy megőrződik, megmarad az ember lelkében. És találtam egy történetet, ami számomra nagyon sokat jelent, nagyon sok fiatallal, felnőttel megbeszéltük ezt különféle táborokban. Tolsztojnak egy története, az a címe a novellának, hogy addig oszd a tüzet, amíg nem késő. Azért rendkívül ez a novella, mert bemutatja, hogy hogyan születik a megbántódás. Rendkívül pontosan. Utána megmutatja a lefutását, a gyümölcsét, és hát ideig el lehet mondani, mindenki el tudja körülbelül mondani ezt a történetet, na de mi a megoldás? Azt is bemutatja. Ehhez már zseni kellett, hogy legyen, és biblikus gondolkodású ember, mert a novellája elejére azt az igét írta, amit én is idéztem Máté 18-ból, hogy hogyan kell megbocsátanunk. Ez a novella arról szól, hogy egy sértődés jött létre, a baj egy semmiségből lett, Iván menyének a kistyúkját megkergették a gyerekek, és átrepült a szomszédba. Hallotta, hogy onnan kotkodácsolt, de mivel dolga volt, csak később nézett utána. Fogta magát a fiatal menyecske, és átment a szomszédokhoz. Az öregasszony jött elébe, mi kéne, ha volna húgomasszony. Így meg úgy mondja a fiatal menyecske, a kistyúkom átszállt ide ma délelőtt, nem rakta le itt a tojását valahová? Színét sem láttam. Hál' Isten, a mi tyúkjaink is tojnak eleget. Összeszedjük, ami a miénk, a máséhoz nem nyúlunk. Nem járunk más udvarába tojásért, édesfiam. A fiatalasszony megsértődött, felfortyant, szót adott, összekaptak az asszonyok, arra jött a Iván felesége a kútról, ő is belé elegyedett. Akkor kipenderült a házból Gáviló felesége, szemrehányással halmozta el a szomszédasszonyt, fölemlegette azt is, ami volt, meg azt is, ami sose volt. Olyan csetepaté kerekedett, hogy még két szót akart mindegyik kimondani, és az egyik csúnya volt a másiknál. Megjegyzem érdekességként, hogy vajon miért fortyantak annyira össze? Vajon mi lehetett az oka annak, hogy ilyen semmiségből, ilyen nagy ügyet tudtak csinálni? Mit gondoltok? Felszínre jöttek a háttérben húzódó kis apró neheztelések, sértődöttségek, sértettségek. Nem rendezték. Hát most akkor jött egy helyzet, megmutatta magát. Az egész 7 évig tartott. Vita, veszekedés, pereskedés, járásbíró, feljelentés, mindenből ügyet csináltak a kerítéstől kezdve, mindenből. Állandóan egymással vitatkoztak, már a gyerekek is, ugye a két család szomszédok voltak. Az egész odáig ment, hogy a 7. évben meg Gáviló az őt gyalázó menyét Ivánnak úgy meglökte, hogy egy hétig nyomta az ágyat. A feljelentés eredménye, hogy Gávilót 20 botütésre ítélték. Hazamenet Ivánnak azt mondta, égni fog a hátam, de aztán vigyázzon, nehogy neki is égni találjon valamilyen, ami még jobban fáj. Hát persze Iván rohant vissza a bírákhoz, hogy megfenyegetett, hogy felgyújtja a házamat, és ez és az és amaz. De a bírák csinyították őket, és mondták nekiket, hagyjátok már abba ezt a szörnyűséget, már ők is unták. Hát a megbékélés mindennél fontosabb lenne, béküljetek meg, de ők nem. A sértődöttséget folytatták, és aztán Gáviló tényleg felgyújtotta Iván házát, először persze a pajtáját, egy éjszaka, amikor pont Ivánnak volt egy rossz érzése, hogy ki kéne menni a ház elé, és hát megnézni, hogy mi van, mert ugye izgatta ez a gávilói kijelentés, és aztán amikor kiment, akkor látta, hogy ott hátul a szalmacsutakkal a tetőnek, a nádtetőnek a szélét meggyújtja a pajtának Gáviló, és hát persze rohant oda hozzá, hogy elkapja. Gáviló megfutott, és a kapujába érte utol, de akkor ott Gáviló egy fahusánggal úgy fejbe verte, hogy elvesztette az eszméletét. És amikor még jó, hogy nem ölte meg. Ugye, tehát akkor mire magához tért, már azt látta, hogy lángol az egész pajta teteje, már nem lehetett mit csinálni, és a szél fújt, átfújta az ő házára, felgyulladt a háza, Gávilója is meggyulladt, és a fél falu leégett. Hát íme, a tojás. A tojásból indult az egész. Még szerettem volna megemlíteni, hogy Ivánnak volt egy apukája, egy idős ember, már a halál előtt volt, és ő mindig mondta a fiának, mert ő igazi keresztény ember volt. Fiam, nem erre tanított bennünket Krisztus. Ha csak egyik közületek már keresztény lenne, nem lenne semmi baj. Mert akkor le tudnátok rendezni. Légy te az, fiam. Bocsáss meg ennek a Gávilónak. Légy igazi keresztény ember. Krisztust kövessed. És többször, ahogy beszélt rá, Gáviló egyszer el is jutott odáig, hogy igazad van, apám. Nem helyes ez így. Rendezzük le. És elindult Gávilóhoz, hogy bocsánatot kér tőle. De ahogy ment az úton találkozott az asszonyokkal, akik miről beszéltek? A szokásos témáról. És úgy felhergelték, felidegesítették, hogy elvetette a szándékát, és visszajött. És amikor leégett a fél falu, ugye az idős apa már nem bírt menni, nagy nehezen kimentették a házból, de megsérült, és elvitték egy biztonságos helyre, ahol még lehetett, és hívatta a fiát, hogy gyere, Iván, halálom előtt szeretnék veled beszélni. És akkor innen olvasom. Mikor Iván közelebb lépett, megszólalt, Noványka, nem megmondtam neked? Ki gyújtotta fel a falut? Gavriló, felelte Iván, ő tette, bátyuska, rajta csíptem. A szemem láttára dugta a tetőbe az égő szalmacsutakot. Csak ki kellett volna húznom és eltaposnom, akkor semmi baj se történik. Iván, szólt az öreg szigorúan, ütött a halálom órája, a tied is eljön. Kinek a lelkét terheli a bűn? Iván rámerett az apjára, egy szót sem bírt kinyögni. Mintha Isten előtt állnál, úgy mondd meg, kinek a lelkét terheli? Mit mondtam én neked? Iván csak most kapott észbe, egyszerre mindent megértett, nagyot szipákolt és így szólt, az én bűnöm, bátyuska. És térdre hullott apja előtt, sírva könyörgött, bocsáss meg nekem, bátyuska, nagyot vétkeztem ellened és Isten ellen. Az öreg keze megrebbent, hála néked, én Istenem, hála néked, én Istenem, mondotta, és megtört pillantását ismét fiára emelte. Ványka, te ványka, tessék, édesapám, mit fogsz most csinálni? Nem tudom, bátyuska, mondotta. Mit csináljak? Hogy éljek ezután? Az öreg lehúnyt a szemét, ajka hangtalanul erőlködve mozgott, míg végre megint kinyitotta a szemét, és megszólalt, megéltek. Ha Istennel éltek, majd meglesztek valahogy. Megint csak elhallgatott, elmosolyodott, és így folytatta. Aztán jól vigyázz, ványa, meg ne mondd, hogy ki csinálta a tüzet. Két bűnödet megbocsátja az Úristen, ha a másét el nem árulod. Azzal két kezébe fogta az öreg a gyertyát, két kezét a szíve fölött összekulcsolta, elnyújtózott, és kilehelte lelkét. Iván nem jelentette föl Gávilót. Senki sem tudta meg, hogyan keletkezett a tűzvész. És Iván szíve megtelt szeretettel Gáviló iránt. Gáviló meg nem győzte csodálni, hogy Iván nem jelentette fel. Eleinte még fél tőle Gáviló, de aztán hozzászokott. Már nem veszekedtek egymással, és lassan a családjuk is abba hagyta a veszekedést. Míg az új házuk fölépült, közös portában laktak a szomszédok, és mire az egész falu fölépült, az udvarok is tágasabbak voltak. Távolabb egymástól, mint azelőtt, Iván meg Gáviló újra csak szomszédok lettek, s közös fészekben laktak. Attól fogva jó szomszédokként, barátságban éltek úgy, mint apáik azelőtt. És nem felejti Iván Cserbakov apja intelmét, hogy addig kell oltani a tüzet, amíg nem késő. És ha valaki rosszat cselekszik ellene, nem azon igyekszik, hogy bosszút álljon, hanem azon, hogy miképpen hozhatná helyre a bajt. S ha valaki rossz szót szól hozzá, nem azon töri az eszét, hogy miképp válaszolhatna neki még csúnyábban, hanem azon, hogy miképp taníthatná meg a másikat a jóra, és erre oktatja a fehér népet meg a gyerekeket is. Hamarosan talpra is állt Iván Cserbakov, s nagyobb jólétben élt, mint annak előtte. Hatalmas nagy gondolat ez. Iván nem jelentette föl Gávilót. Nem állt bosszút. Megállította a folyamatot, ami addig ment töretlenül. Bosszú, bosszút szül. Indulat, indulat. Harag, haragot. Neheztelés, neheztelést. Megállította. Meg tudott bocsátani. Hagyj kérdezzem meg, miért tudott megbocsátani? Mit gondoltok? Mert ő megbékélt Istennel. Mert ő bocsánatot kért Istentől, mert látta a vétkét, a neheztelést, és Istentől el tudta fogadni hitáltal azt, hogy megbocsátott Isten, és ha ő megbocsátott, akkor nekem is meg kell bocsátanom, mert ez így helyes és így méltó. És már nem immelámmal bocsátott meg kényszeredetten, keservesen, hanem így döntött. A megbocsátás nem érzelmi kérdés, hanem akarati döntés. Ez egy törvény. Nem az érzelmeinkre kell várnunk, hanem az akarati döntésünket meghozni. És Iván ezt tette. Bocsánatot kért Gáviló? Gáviló nem kér bocsánatot, de ő mégis megbocsátott. Tehát az első törvény, nincs feltétele a megbocsátásnak. Nem lehet feltétele a megbocsátásnak az, hogy valaki bocsánatot kér, hanem feltétel nélkül kell megbocsátanunk. Miért? Mert Krisztus is feltétel nélkül bocsátott meg nekünk már a világ megalapítása előtt. Iván előre megbocsátott. Nem várt meg semmi mást. Az igazi megbocsátás mindig kezdeményező és előre megbocsátás. Ahogy Isten is előre megbocsátott a világ megalapítása előtt, megöletett a bárány. És a harmadik, amit megemlítenék, valaha is előhozta újra ez a Iván az esetet? Pedig nem akármiről volt, szóval azért gondoljuk meg, a házunk leég, benne mindenünkkel, magunkat megmentettük, meg az életünket, meg a hozzátartozónkat, és kész. És elveszett minden. Hát ez aztán nagy veszteség. És soha többé nem emlegette fel. Az igazi megbocsátás az nem emlegeti fel a múltat. Példabeszédek könyve azt mondja, hogy aki ismételten előhoz egy bűnt, az még a barátságosokat is szétválasztja. Hát én ezeket a törvényszerűségeket szeretném bennetek tudatosítani, hogy nem tudom, mennyire látjátok, de talán látszik, hogyha megbántanak bennünket, ne vágjunk vissza, ne folytsuk el, ne keseredjünk bele, ne váljon életformává a neheztelés, hanem ne tűrjük el magunkban, hanem vigyük Isten elé. Isten elé viszem a bántást és a haragot, ez a megoldás. Ha gyűlöletet érzek a másik iránt, mondjuk ki, Uram, gyűlölöm. Ha az van bennem, akkor mi más mondhatnék? Bosszút szeretnék állni rajta, ez a vágyam, de tudom, hogy ez nem helyes. A Bibliában vannak ilyen zsoltárok, az úgynevezett átok zsoltárok, amikor Dávid az ellensége iránt, Saul iránt iszonyatos indulatokat érzett és élt meg, legszívesebben elpusztította volna az összes utódaival együtt, és az egész lénye tele volt haraggal iránta. De mit csinál Dávid? Hát a zsoltárokban, ezekben az úgynevezett átok zsoltárokban kimondta, hogy Istenem, a sziklához verd a fejét, a gyerekeivel együtt, és stb. Stb. Mondja. Sokakat nagyon megbotránkoztat ez. De utána nézzük meg a zsoltárok végét. Azt mondja például a 139. zsoltár végén, amikor szintén az ellenségeinek kívánja ezt. Uram, vizsgálj meg engem, hogy nincs-e a szívemben valami bűn, valami rejtett bűn. És szabadíts meg engem a gonoszságnak, a gyökerétől is. És Dávid, mivel bevallotta Istennek a bűnét, Isten megbocsátotta neki. És nézzük meg, hogy bánt Saullal Dávid. Példamutató. Soha vissza nem adta. Többször megölhette volna, revansot vehetett volna, egyszer sem tette meg. És amikor egy olyan helyzetben is volt Dávid, egy olyan helyzetbe került, nem kívánom hosszan időzni az esetet, amikor a fia ellene fordult Absalom, és menekülni kellett Jeruzsálemből, és egy Sémei nevezetű ember elképesztő rágalmakkal szítta, ahogy ment ő, a vagy tűnső oldalán ment vele, és szítta, hogy te vérszopó, istentelen, gazember vagy, megérdemled, ami történik veled, átkozódott, köveket hajigált rá, és porthányt, és hegyoldalan átelemben menvén, írja a Biblia, mentében átkozta a királyt. Sámuel második könyve, 16. fejezetében van leírva a történet. És azt mondta a fővezér, hát ugye ott voltak közötte a legnagyobb katonák, hatalmas erővel, és egy semmi ember, Uram, szólj, és ennek az embernek a fejét veszem, mondja az egyik fővezér. És Dávid azt mondta, hogy hagyjátok békén. A fiam támadt ellenem, hát akkor ne nézném el egy ilyen embernek ezt a szavát. És amikor jöttek vissza már győzelmesen, akkor Sémei, hát ő ilyen ember volt, oda ment a király elé, leborult előtte, térdre borulva, és bocsánatot kért tőle. Persze megint szóltak a katonái, Uram, most engedd meg, hogy megöljem ezt a gazembert. És azt mondta a király, hogy nem. Aki bocsánatot kér, meg kell bocsátani neki. Megkímélte az életét, és aztán a fiának adta át az ügyet, azt mondta, emlékezz, fiam, mi történt, ezt mondtam, tartsd magad ehhez, de hogyha ő eltérne ettől a magatartástól, akkor tud, hogy mit kell tenni. Hivatta Salamon, elmondta neki, hogy emlékszem, hogy mit tettél apámmal, de ő szerint járok el vele, tiszteletbe tartalak és az életedet, egy feltételt kérek, nem mehetsz ki Jeruzsálemből. Itt laksz, és nem mehetsz el Jeruzsálemből. Amikor kimész, meghalsz. Tudd. És azt mondta Sémei, tetszik nékem-e beszéd. Legyen úgy, ahogy a király szólt. Három esztendő múlva a sémeinek két szolgája elszökött Ákishoz, Maka fiához, Gádbel királyához. Hát vajon miért szöktek el tőle, az egy más kérdés. És a sémei megnyergelte a Szamarát, és elment utánuk. Jelentették a királynak, hívatta sémeit, mondta neki, te mondtad, hogy meghalsz azon a napon, amikor elmész. És így mondja Salamon, te tudod mindazt a gonoszságot, amelyről a te szíved bizonyság is, amellyel atyámmal, Dáviddal cselekedtél. Az Úr most mindazt a gonoszságot a saját fejedre fordította. Salamon király pedig áldott lesz, és Dávidnak királyi széke állandó lesz az Úr előtt mindörökké. És parancsolta a király Benájának, a Jojada fiának, aki elment, és levágta sémeit, és meghalt. És az ország megerősödött Salamon kezében. Ilyen volt Dávid. És amikor mi meg tudunk bocsátani valakinek őszintén, akkor Isten elindít bennünket a bántó személy felé egy elfogadó attitűddel, magatartással és a megbékélés szándékával. Mert Isten ad nekünk kegyelmet, a szeretetét adja, és az ő szava iránti engedelmességre kötelez, és belülről születik meg a megbocsátás. És akkor oda tudunk menni a másikhoz szégyen, neheztelés és feszélyezettség nélkül, és azt mondani neki, hogy megbocsátok. Vagy a lelkünk mélyén kimondjuk, megbocsátok. Vagy bocsáss meg. Úgy bocsássunk meg, ahogy az ige mondja Efezusi levélben, hogy miképpen Isten is Krisztusban megengedett, akképpen bocsássatok meg ti is egymásnak. A példa Krisztus. Nem kell kiérdemelni. A megbocsátáshoz nem kötődik érdem. Kegyelemből tartattunk meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekeltekből, hogy senki se kérkedjék. Krisztus nagy valósága felemelő. Nem kell érte valamit tenni. Ezt a magatartást elsajátítani igazi krisztusi magatartás. Már előre kész van Istennél a megbocsátás. Magának kiválasztott minket Krisztusban a világ megteremtése előtt, szeretet által, előre elhatározvá, hogy minket a maga fiává fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Minden emberért kivétel nélkül, Hitlerért, Saddam Husseinért, Ceausescuért és mindenkiért Krisztus előre meghalt, mint egy bemutatva azt, hogy előre kész a megbocsátás, nincs kivételezés, nincs személyválogatás. A múltra, a jelenre és a jövőre nézve is magunkban egy magatartás formát kell elsajátítanunk Krisztustól, hogy előre bocsássunk meg. Így is imádkozzunk ezért, Uram, add, hogy előre meg tudjak bocsátani a szívem mélyén mindazért, amit majd tenni fognak velem. És így az ember lelkében egy olyan készenléti állapot lehet, hogyha valaki hozzánk jön és azt mondja, hogy bocsáss meg, hogy ezt mondtam rólad, vagy így bántam veled, akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy megbocsátok. Legyünk mindig mi a kezdeményezők. Arra tanít bennünket Krisztus, ha valakinek panasza van ellenünk, akkor mi menjünk először oda. Még akkor is, ha esetleg jogtalan a panasza. A megbékélés rendkívül fontos. És a harmadik, amit már említettem, hogy ne emlegessük. Azt mondja a Biblia Mikiás könyve 7. fejezetében, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Engem ez az ige nagyon mélyen meghat, mert azt mondja el az Istenről, hogy ő nem úgy bocsát meg nekünk, hogy olyan kénytelen, kelletlen, meg olyan nyögve nyelve, hogy hát nem tudom ezt az embert elveszíteni, meg kell neki bocsátanom, mert hát ez a törvény. Ő nem így bocsát meg, hanem azt írja, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Örömét leli abban, hogy megbocsáthat. Ő ezt várja, hogy alkalmazhassa ránk nézve a megbocsátás ajándékát, hogy el tudjuk tőle fogadni. Hát legyünk mi is ilyenek. Mi is ne várakozzunk, meg tartogassuk, meg méricskéljünk, hanem menjünk előre, és legyünk készenlétben, hogy igazán őszintén meg tudjunk bocsátani. A táborban mondta egy asszony, én nem haragszom a rokonomra, de nem tettem be a lábamat 25 éve már hozzá. Ezért nem haragszom rá. És akkor mondta ott a vezetőnk, hogy kedves asszonyom, ön haragszik. Tehát én nem haragszom rá. Mondom, akkor tegye be a lábát a küszöbén. És amikor megértette a megbocsátás törvényszerűségeit, akkor azt mondta, hogy hát amikor hazamegyek ebből a táborból, első dolgom lesz, hogy elmegyek hozzá. És bocsánatot kérek tőle. Miért vajon? Hát 25 évig neheztelt. Persze a megbocsátás nem azt jelenti, hogy el kell tűrni a bűnt. Ezt ne értsük félre. A megbocsátás azt jelenti, hogy az isteni elveket és törvényszerűségeket alkalmazzuk. Tehát azért, mert valakinek megbocsátunk, az nem jelenti azt, hogy továbbra is megerősítjük a bűnözésben. Ezért van a Bibliában az az eljárás, hogy ha például egy testvérünk vét az Isten ellen és a gyülekezet ellen, meg kell bocsátanunk neki, de ha ő benne marad a bűnében, akkor meg kell továbbra is fednünk szeretettel, és alkalmaznunk azt a mentési lehetőséget, hogy kijöjjön onnan, és bizony addig kell őt szeretettel terelgetni, míg abba hagyja a bűnözést, de ha nem hagyja abba, akkor viszont ki kell őt zárni a gyülekezetből. De ez nem büntetés, meg nem revans, hanem mentő szándékkal. Nagyon érdekes, a Biblia egészségügyi vonatkozása is megdöbbentő, amikor azt mondja a Dávid a 32. Zsoltárban, hogy amíg elhallgattam bűneimet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében, vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneim terhét. Örüljetek az Úrban, vigadozhatok ti igazak. Tehát boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, és vétke elfedeztetett, és az Úr bűnt nem tulajdonít neki. Igen, leszakad az emberről egy lelki teher, felszabadul a lelke, és úgy érzi, hogy valami malomkő esett le róla. Emlékszem az esetre, egy városban voltunk, erről tartottam egy istentiszteletet a megbocsátás kérdéséről már évekkel ezelőtt, és az egyik fiú elhozta délutáni beszélgetésre az édesanyját, aki elmondta, hogy a fia beszélt neki ebédszünet alatt arról, hogy miről szólt az istentisztelet, és elhozta az édesanyját. És az első kérdése az volt, engem 10 napos koromban az anyám eldobott magától, azóta sem érdekli az életem, nem tudom neki ezt megbocsátani, üdvözülhetek-e? Ilyen röviden és egyszerűen feltette nekünk a kérdést. Hát nagyon nehéz volt erre mit válaszolni. Mondjuk azt, hogy igen, vagy nem, vagy hát... Hát fohászkodtunk magunkban, és hát én is gondolkodtam, hogy mit tegyek. Hát röviden, egyszerűen összefoglaltam a Biblia tanítását neki, nem válaszoltam a kérdésére, csak elmondtam, hogy a Biblia mit tanít a megbocsátásról, és aztán, amikor ezt meghallgatta nyugodtan, ugye egy fél óra alatt, akkor megint feltette a kérdést, hogy tehát én nem tudok megbocsátani az anyámnak, tehát akkor én nem üdvözülhetek így? És akkor már kimondhattam nyugodtan, hát bizony nem, meg kell bocsátani. És hát emlékszem a mai napig a tekintetére, hogy maga elé merett, mélyen elgondolkodott. Teltek a percek, ugye, ünnepélyes csend, és egyszer csak megszólalt, hogy hát jó, akkor megbocsátok. Szilárddal együtt átéltük, ugye, ezt a tapasztalatot. És amikor ezt kimondta, ugye először leszakadt róla valami, és kezdett a lelke oldódni fel, és letérdeltünk, imádkoztunk, hát azt az imát nem felejtem el. Ahogy ott bevallotta a 70 évnyi neheztelést az anyukájára. Mindannyian sírtunk, mert csoda történt. Egy ember megszabadult. Aztán a fia is imádkozott, és átéltük ennek az ünnepélyes valóságát, hogy boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Gyógyít a megbocsátás. Amikor ezt a könyvet írtam, ezért írtam ezt a könyvet, mert láttam ezt a félelmetes neheztelés áradatot. Ezt a címet választottam, mert ez olyan szép cím, hogy a megbocsátás gyógyít fizikailag is, lelkileg is. A bűntudat a legbetegítőbb tényező, és a neheztelés az bűn. A megbántottság az bűn. Ezt érdemes megérteni, megismerni ezt a törvényt. Még talán egy mondat. Mit tegyünk akkor, ha saját magunknak nem tudunk megbocsátani? Mi rejlik emögött? Ha valaki nem tud magának megbocsátani, akkor emögött az rejlik, hogy önmagáról többet gondolt, mint amilyen a valóságban. Hányszor hallottam ezt, hogy én olyan szörnyen viselkedtem az édesanyámmal, egy táborozónk jutott eszembe valami régi időből, azt mondta, hogy én olyan szörnyen bántam vele, és én ezt magamnak nem tudom megbocsátani. Meghalt az édesanyám, tőle se tudok bocsánatot kérni. Amíg élek, én ezt meg nem tudom magamnak bocsátani. És hát elmagyaráztuk neki, hogy hát a Krisztus megbocsát, akkor neki is meg kell bocsátani. Ne emelkedjen Krisztus fölé. Ne más mércét alkalmazzon, önmagára nézzen, mint amit Krisztus alkalmaz. És hát ő azért gondolja azt, hogy ő ilyen nagy bűnben van, mert nem jó önismerettel rendelkezett. Ő magáról többet gondolt, mint ami a valójában. Mi valójában a Biblia szerint potenciális bűnözők vagyunk, gyilkosok, paráznák, tolvajok és rablók. Lehetőség szerint azok vagyunk a szívünk mélyén. És hogy ez megvalósul vagy nem, az egy más kérdés. A Biblia azt mondja, hogy mi mindannyian romlottak vagyunk, de megszabadulhatunk ebből az állapotunkból Krisztus segítségével. Higgyük el, hogy Krisztus áldozata elégséges a mi bűneink megbocsátásához, akkor mi is bocsássunk meg. Pál apostol azt mondja a Galata levélben, én nem ítélem meg magamat. Van, aki engem megítél, és az Isten az. Ha pedig ő megítél engem így, hogy megbocsát nekem, elfogadom tőle. Még talán annyit hagy említsek meg, hogy ha azt érzékeljük magunkban, hogy megbocsátottunk, és eltelik egy-két hét, mondjuk egy hónap, és az érzelmeink egyszer csak felkavarodnak, és eszünkbe juttatják, hogy mi történt, mert ugye a megbocsátás nem azonos a feledéssel. Ami egyszer megtörtént az életünkben, azt már nem felejtjük el. Tehát az bennünk van, a Biblia csak azt mondja, hogy ne emlegesd, ne hozd ismételten elő. De hát bennünk van, az emlékeink működnek, és előjönnek egy hónap múlva, és hirtelen felkavarják az érzelmeinket, hogy mit tett velem ez az ember. Hát ez milyen szörnyűség volt, és megint csak érezzük, hogy valami nincs rendben. És felvetődik a kérdés, hogy hát megbocsátottunk ilyenkor? Szerintetek? Hát itt egy nagy törvényszerűség van, mert látom, hogy ez többen ezt így látjátok, hogy ha azt erősítem meg magamban, hogyha ilyen jól emlékeznek az érzelmeim, hogy mit tett velem a másik, akkor emlékezzék az értelmem, hogy én megbocsátottam. Emlékezzen az értelmem, hogy én megbocsátottam. A döntésem, én így döntött. Tehát az érzelmeim nem a valóságról adnak helyes viszonyulást. És ilyenkor azt kell mondanunk, hogy érzelmeim, ti nem a valóságot mondjátok. Én megbocsátottam. Akkor győztünk. De hogyha az érzelmeinknek teret adunk, és fölénk nő, és belelovaljuk magunkat, és akkor már úgy döntünk megint, hogy hát igen, mit tett velem, akkor már megint neheztelünk. És beleestünk a bűnbe. Beleestünk abban, mint a 10 000 talentumos szolga, hogy ismét elten előjön annak a bűnnek a terhe. Tehát nagyon vigyázunk, ne tévesszük össze az érzelmeinket a valósággal, és az akarati döntésünkkel. Tehát ez egy tőmondat, fontos mondat. Ne az érzelmeinkre figyeljünk, a megbocsátás nem érzelmi kérdés, hanem akarati döntés. A zárásként azt szeretném még megemlíteni, hogy hogyan kérjünk bocsánatot. Legelőször, mint láttuk, Krisztustól kell bocsánatot kérnünk, utána tudunk majd emberektől is, de első fontos törvény, a megbocsánatkérés soha nem szabad erőltetni. Soha nem mondhatjuk egy embernek azt, hogy kérj tőlem bocsánatot. A szülők sokszor elkövetik azt a hibát, hogy a gyerektől kierőltetik a bocsánatkérést. Ez nem helyes. De lehet a szülőnek tanítani arra a gyereket, hogy mi az útja a bocsánatkérésnek. Hogyan szerintetek? Hogyan lehet a legjobban megtanítani a gyereket arra, hogy hogyan kell bocsánatot kérni? Példamutatása. Hogy lássák, hogy az apu az anyutól tud bocsánatot kérni. Meg a gyerektől. És akkor, amikor a gyerek vétkezik, akkor emlékeztetni lehet. Emlékezz, kisfiam, egy feszültség van közöttünk. Vagy látom, kisfiam, hogy az anyuval ti most egy feszültségben vagytok. Hát menjünk Krisztushoz, jó? Gondolkodjunk el, és imádkozzunk, hogy hogyan lehetne ezt rendezni. De azt nem mondhatjuk neki, hogy kér tőle bocsánatot. Mert akkor mi történik? Formailag bocsánatot kér, ugye? De nem szívből. És az nem sokat ér. Ha Isten türelmes tud lenni, mint ahogy például velem is, emlékszem, néhány éve ezelőtt egy lébőtáborban voltam, és megtanultam a Bibliában a nagy törvényszerűséget, hogy a böjt alatt különleges lehetősége van a Jóistennek, mivel a testünket olyan állapotba hozzuk, hogy mélyebben megérintsen bennünket. Én imádkozom mindig azért, hogyha a lelkemben, a szívem mélyén vannak olyan bűnök, amiket nem rendeztem el valakivel, akár gyerekkoromtól kezdve, akkor hozza azokat elő, adjon bűnfelismerést és bűnbánatot hozzá, mert meg akarok tőlük szabadulni. És így történt, a hetedik napon voltunk, amikor egyik hajnalban felébredtem, imádkoztam, és a Jóisten egyszerűen ilyen listaszerűen, mondhatnám, felvillantott előttem azokat a pontokat az életemben, amiket nem rendeztem le. És bizony a gyerekkoromból valók is voltak, és a szüleimmel szemben elkövetett bűnök is voltak ott. Nagyon fájt, szégyeltem magam, de ők már meghaltak. De akkor lerendezhettem, és megszabadulhattam ezektől. Ha a Jóisten tudott várni 50 évet, akkor egy szülő is tudjon várni esetleg pár hetet, vagy hónapot, vagy éveket, és ne erőltesse ki a gyerekétől azt, hogy kérjen bocsánatot. A másik az, hogy van olyan eset, hogy nem tudunk már bocsánatot kérni, mert valaki meghalt, vagy elérhetetlen, vagy ismeretlen helyre költözött, vagy közéleti személy, akit nem is ismerünk, ugye nagyon sokan elkövetik ezt a vétket, hogy egy politikusról úgy beszélnek egy társaságban, hogy az méltatlan. Például megítélik. Lepocskondiázzák. Ugye? Ez nem helyes. Hát ilyenkor nem az a megoldás, hogy bejelentkezünk mondjuk a miniszterelnöki hivatal titkárságára, hogy szeretnénk vele beszélni, hanem abban a körben mondjuk el, hogy ez nem volt helyes, ahol ez megtörtént. Ha valami módon kárt okoztunk a testvérünknek, igyekezünk jóvá tenni. Ha akaratlanul is hamis bizonyságot tettünk valakiről, vagy szavait helytelenül értelmeztük, ha befolyását bármely módon megingattuk, menjünk el azokhoz, akikkel erről a testvérről beszéltünk, és minden ártalmas kijelentésünket vonjuk vissza. Mondjuk nyugodtan el, hogy a társaságban, hogy nézzetek, emlékezzetek, múltkor beszélgettünk erről meg arról, és hát úgy éreztem, hogy én megítéltem ezt az embert, amihez nincs jogom. És ez nem volt helyes, elnézést kérek ezért. És akkor lerendezhetjük ezt a dolgot. Van olyan eset, hogy körültekintően kell bocsánatot kérnünk, mert nem egyszer tapasztaltam, hogy ha csak úgy hirtelen a magunk nekilódulása szerint kérünk valakitől bocsánatot, akkor azzal szinte feldühítjük és felidegesítjük. Tehát van idő, hogy keresni kell az alkalmat, a lecsendesedett, nyugodt alkalmat, hogy valakitől tudjunk bocsánatot kérni. Nehogy még tovább mérgesítsük a helyzetet. Ne úgy kérjünk bocsánatot, hogy azzal ismét megbántunk valakit. Egyszer odajött hozzám valaki, és mondta, Attila, bocsáss meg nékem, hogy rosszat gondoltam rólad. Mi a következő kérdés? Mit gondoltál rólam? És akkor képzeljük el, ha elmondanák, hogy hát egy alávaló embernek láttalak. Meg olyan taszító vagy számomra. Hát ez most képzeljük el, hát milyen jól esne ez. Tehát nehogy már akkor kövessünk el bűnt, amikor bocsánatot kérünk. Tehát akkor mondjuk azt, hogy nem helyesen gondolkodtam róla, azt mondhatjuk általánosság. Ilyenkor jó általánosságban fogalmazni. Megítéltelek. Nem jól ismertelek meg, vagy hát. És kérlek, bocsáss meg, ez nem helyes. Ilyenkor fogalmazunk általánosságban, de viszont vigyázzunk arra, hogyha mondjuk kerültünk olyan helyzetben, én is nem egyszer és nem kétszer közösségi összejöveteleinkkel, hogy valaki kiállt és azt mondta, hogy bocsássatok meg, ha valaki ellen vétettem. Most ezzel mit lehet kezdeni? Bocsássatok meg, ha valaki ellen vétettem. Ez az az általánosság, amivel takarózni próbálunk, hogy mutatva mi milyen alázatosak vagyunk, sőt ezzel még meg is ítéljük őket, hogy lám, ti még erre se vagytok képesek, de semmit sem rendez le a másik, hanem csak olyan általánosságban mondja. Ez nem helyes. Az igazi bűnbánat az mindig konkrét bűnöket nevez meg, és nem mentegeti magát. A bűnvallásnak, írja Ellen White a Krisztusra vezető lépések című könyvben, akár nyilvános, akár egyéni szívből jövőnek és önkéntesnek kell lennie. Éppen ezért nem szabad sürgetni a bűnöst erre. Az igazi bűnvallomás mindig egyedi természetű és konkrét bűnöket ismer be. Lehetnek olyan vétkek, amelyeket egyedül Isten előtt kell megbánnunk. Lehetnek olyanok is, amelyeket azok előtt kell megvallanunk, akiket megbántottunk velük, de lehetnek nyilvános bűnök is, amelyeket, mivel ezeket nyilvánosan követtük el, nyilvánosan is meg kell vallanunk. Döntő, hogy minden bűnvallomásnak, határozottnak, lényeget érintőnek kell lennie, és azokra a néven nevezett bűnökre kell vonatkoznia, amelyeket elkövettünk. Emlékszem rá, amikor tanítottam, és az osztályban egy konfliktus helyzet állt elő, és mondjuk hát türelmetlenül szóltam az egyik diákhoz, és hát a Jóisten jelzett, hogy ez nem volt helyes. Eljött a következő óra, és mondjuk konkrétan ezzel a diákkal volt bajom, nem érdekes, az egész osztály szín előtt mondtam. Emlékeztek, múlt órán volt egy ilyen helyzet, én akkor idegesen szóltam hozzátok, vagy hozzád, és ez nem volt helyes. Ezért szeretnék bocsánatot kérni. Ezt a többieknek is hallani kell. Mert abban a körben történt a bűn. És ez így törvényszerű, mert így tudjuk a méregfogat kihúzni. Van olyan eset, amikor valaki odajön hozzánk, és azt kéri, hogy kérjünk tőle bocsánatot, pedig valójában mi úgy látjuk, hogy ő bántott meg minket. Ilyenkor mit tegyünk? Nem kerültetek még ilyen helyzetbe? Jeleztetek, igen, volt már ilyen helyzet. Hát szerintetek ilyenkor mit kell tennünk? Hogy ő azt kéri, hogy mi kérjünk bocsánatot, miközben úgy érezzük, hogy ő bántott meg minket. Mi az, amit tennünk kell ilyenkor, hogy a dolog valahogy megoldódjon? Okos enged? Tehát kérjünk bocsánatot, de nem tudjuk miért. Nem véletlen. Honnan tudjuk ezt meg? Vagy te mit akartál, Zsolti, kell mondani? Hangosan. Hát pontosan ez a lényeg. Igen, te, mit gondolod? Jó, jó, rendben, rendben, amit mondod, de figyeld meg. Szerinted, ha te úgy érzed, hogy megbántottalak, akkor bocsáss meg. Ebből mit fog kihallani? Igazi komoly bűnbánat ez? Bocsáss meg. Na de hogyha eleve nem az, akkor itt a megoldás, amit úgy érzem a Zsolti kezdet érinteni, beszélgessünk erről. Mondd el, hogy miben, hogy látod, hogy mivel bántottalak meg. Szeretném érteni, mert érzem, hogy közöttünk feszültség van. Mondd el. És ebben az elmondásban lehet, hogy kiderül, hogy tényleg megbántottuk, csak mi nem is vettük észre, mert van ilyen. Akkor már jogosan kérhetünk bocsánatot. De lehet, hogy félreértett valamit, amit mi nem is úgy értettük, mint ahogy nagyon sokszor előfordul, hogy mondunk valamit, és nem is úgy gondoljuk, ahogy ő érti. És ezért a házastársak között meg pedig végképp. Hát a nő és a férfi közötti beszélgetésben gondolom, kedves házastársai, nem cáfoltok meg. Egy nő teljesen másképp ért, lát dolgokat, vagy mond ki szavakat, és a férfi teljesen másképp érti. Nem beszélve arról, hogy egy férfinek egy nőt megérteni. Nem kis feladat, de viszont így van. Hát a nő és a férfi, ez egy külön titok. Na hát akkor van miről beszélgetni. Hát minket a házastársi héten azt mondták, hogy minden délután, azon a héten, délután 2-től 4-ig csak a házastársunkkal beszélgethetünk. Senki más. És feltette kérdéseket, hogy ilyen kérdésekről beszélgessünk. No hát, volt mit beszélni. Volt mit beszélni. És mennyi félreértés, mennyi meg nem oldott helyzet. Hát van miről beszélni nekünk is embereknek, mert annyira különböző világúak vagyunk, hogy mást értünk azon, amit gondol a másik, és kiderülhetnek dolgok különben. Ezért rendkívül fontos, hogy a Biblia felől megközelítve, hogy az igazi keresztények közösséget alkottak úgy, a közösségi óráknak ez a célja, hogy a szívüket kitárták a másik előtt. És egymást szeretettel tanították, vezették, figyelmeztették, bátorították, hogy hogyan tudnak tovább lépni mondjuk egy problémán. Ez óriási dolog. És hogyha ez kitisztul, akkor megbékélés állhat be. Olyan szép ez a kirgiz mondás, köntös sara kimosva tisztul, lélek sara kimondva tisztul. Van olyan is, amikor valaki úgy kér bocsánatot, bocsáss meg, hogy ilyen idegesen szóltam hozzád, de te mindig úgy fel tudsz engem bosszantani, és hogyha nem lett volna ideges, meg fáradt, meg ha a körülmények nem lettek volna ilyenek, akkor biztos nem követtem volna el, de hát bocsáss meg, hogy így viselkedtem. Ebben mi a baj? Tessék? Visszavágom. Hogy kéne tenni? Mit kéne mondani? Bocsáss meg, hogy így szóltam, és tovább hogyan? És pont. Pont. Az már az ő dolga, hogy ő nagyon sokszor az a tapasztalat, látjátok a Gávillónál is, ugye? Érdekes, Gávilló nem kért bocsánatot. De idővel azért a dologban leérezzük, hogy ő is megváltozott. Nem mindig elsősorban a szavak a lényegesek, hanem az a lelkület, amit árasztunk, de figyeljétek ezt a pár mondatot, kerüljük a mentegetőzést. A bűn elkövetője nem veszi észre jelleme torzulásait, nem látja bűne visszataszító voltát, mivel a bűn legyengíti az erkölcsi ítélőképességet. Ha csak meg nem nyitja szívét a Szentlélek lelkiismeretet meggyőző hatalma előtt, elfogult vakságban marad bűnét illetően. Bűnvallomása nem őszinte, nem komoly. Ha beismeri is bűnét, mindannyiszor hozzátesz valami védekezést, amelyel eljárását mentegeti, azt bizonyítja, hogyha bizonyos körülmények nem úgy alakulnak, nem követte volna el tettét, amiért megrovásban részesült. Az ilyenfajta vallomásokat nem Isten lelke ihleti, és elfogadhatatlanok Isten számára. Az igazi megbánás azt eredményezi az emberben, hogy bűne felelősségét maga hordozza, elismeri a vétkét csalás és képmutatás nélkül, nem más az oka az én bűnömnek, mondja, csak én. Ez a felnőtt felelősségteljes krisztusi magatartás. Én ebben vétettem, bocsáss meg ezért, pont. Ha tudjuk, hogy érezzük, hogy a miben vétett, az az ő problémája. Esetleg majd egy higgadt, nyugodt állapotban lehet beszélni arról, hogy úgy érzem, hogy van közöttünk egy megoldatlan helyzet, én ezt így értettem, és ez így csapodott le bennem, hogy ez úgy érzem, hogy bántó volt, de nem haragszom miatta, de esetleg te nem érzed ezt. Vagy... Értitek, vagy lehet ezt erről beszélgetni szeretettel? Zárásként, ugye mondjuk ki, hogy megbocsátunk, ha valaki bocsánatot kért, mert nem egyszer-kétszer láttam ezt a helyzetet, hogy valaki bocsánatot kért valakitől, őszintén, és a másik így hallgatott. Nézett maga elé, majdnem dühös volt, mintha azt éreztem volna, hogy azt a mindenit most már nem haragudhatok. Hát most már nem csinálhatom tovább ezt a neheztelést. Hát micsoda pofátlanság ez, hogy bocsánatot kért tőlem. Hát ez magyarul nem tud megbocsátani a szívem mélyén. Hát ha nem tudunk megbocsátani, akkor valóban nem mondjuk, hogy megbocsátok. Akkor nem mondjuk. De ha keresztények vagyunk, ha Krisztus követők, akkor inkább azt mondjuk, hogy nézd, ez engem most váratlanul ért. Ez nekem most egy új helyzet. Megmondom őszintén, nagyon nehéz feldolgozni azt, ami történt közöttünk. Adj egy kis időt. Adj egy kis időt, hogy én ezen gondolkodjak, a Jóistent megkeressem, és majd kereslek. Nem, ez korrekt dolog. És eltelik egy pár nap, vagy egy hét, vagy ki tudja mennyi idő, és akkor már őszintén tudja mondani a másiknak, hogy te emlékezz, múltkor beszélgettünk, most már eljutottam odáig, hogy tényleg szívből meg tudok bocsátani, úgyhogy megbocsátok, és tessen ne haragudj, hogy ilyen kemény szívű vagyok, hogy nekem ennyi idő kell ahhoz, hogy ez a dolog rendeződjön. Ez az őszintesség, ez a jó légkör, ez gyógyító hatású. Utolsó eset, ha valaki azt mondja nekünk, hogy nem bocsátok meg neked, csinálhatsz tőlem akármit kérhetsz, bocsánatot, én akkor sem fogok neked sohasem megbocsátani, amit te tettél. Amíg élek, haragudni fogok rád. Ilyenkor mi a teendő? Mi rendeztük a Jóistennel, és vele szemben hogyan kell viselkednünk? Mondjad, Bélem? Pontosabban, mivel már bocsánatot kértünk, tehát még egyszer nincs értelme bocsánatot kérni, de a magatartásunkkal kifejezhetjük azt, hogy mi nem neheztelünk, nem vagyunk tolakodóak se, és hogyha igaz a nagy tétel, hogy az Isten jósága minket megtérése indított, hát ha majd a mi jóságunk is, és kedvességünk is, és hosszú távon talán meglátja a másik, hogy nem is vagyunk mi olyan gazemberek, ha Krisztussal járunk, mint ahogy ő gondolja, és a szívében megbékélhet. Hát ezek a nagy törvényszerűségek, amelyekre úgy gondolom, hogy jó figyelnünk. Hát csak vázatosan érintettem, de aki szeretne ebben elmélyülni, ajánlom figyelmébe ezt a kis összeállítást. Van még benne két olyan fejezet, amit így nem érintettem, hogy a megbocsátásból következik a megigazulás, ami az emberi élet legnagyobb ajándéka, mert ez olyan gyönyörű virág az életben, amit Isten ültet a szívünkbe, hogy mit jelent ez, erről szól a második fejezet, és a harmadik pedig arról, hogyha itt élünk ebben a földön megigazulással, megajándékozva, hogyan kell küzdelmes utunkon végigjárni az életet győzelmesen. Ez a harmadik fejezet. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Egy imádsággal zárjuk le az együttlétünket. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk néked azért a kimondhatatlan ajándékért, amit adtál nekünk, hogy az a mérhetetlen bűnadósságunk, amelyen megterheltük az életünket, amivel megfertőztük a testünket, lelkünket, Krisztus áldozata által megbocsátást nyert te nálad. Nálad kész a megbocsátás, Istenünk, csak ami őszinte bűnvallomásunk szükséges, a hitünk ahhoz, hogy el tudjuk venni tőled ezt a hatalmas ajándékot Krisztus által. Köszönjük, Istenünk, hogy tiszta lélekkel, megnyugodott szívvel, megbékélve élhetjük az életünket Krisztus által. Add, hogy ezt az ajándékot, ami az egyik legnagyobb ajándék az életben, ne vessük meg. Ne hordozzunk a szívünkben neheztelést mások iránt. Haragot, gyűlöletet, indulatot. Add, Istenünk, hogy mindannyian, akik most itt vagyunk, fiatalok, felnőttek egyaránt, add, hogy meg tudjuk vizsgálni a szívünket a te színed előtt, és láttasd meg velünk, Istenünk, hogy mi az, ami elválaszt tőled. Minden neheztelést védj ki onnan, Istenünk, és add, hogy le tudjuk rendezni embertársainkkal, és te veled is a mi bűneinket. És ha vétettünk mások ellen, Istenünk, add, hogy megtanuljuk Krisztustól azt a módot, ahogyan bocsánatot kell kérnünk, egyszerűen, természetesen, szívből. Legyen életünkben szokássá a bocsánatkérés. Ne érezzük, hogy valami gyűrű esik le a kezünkről, hogyha mi bocsánatot kérünk. Mások előtt is így mutathatjuk be a krisztusi jellemet és magatartást. Köszönjük, Istenünk, hogy gyógyítani akarsz egyre jobban testileg és lelkileg is egyaránt, és add, hogy a mai napon is ennek fényében tudjunk járni. Áld meg a kirándulásunkat, utunkat, hogy baleset nélkül szerencsésen tudjuk megjárni ezt az utat, és kérünk, adj jó időt, adj jó baráti beszélgetéseket, együttlétet, szeretetet, hogy gyakoroljuk azt, amit most tanultunk, hogy beszéljük meg a problémáinkat, esetleges nehezteléseinket, hogy őszinte szívvel tudjunk egyesülni szeretetben. Krisztus által kértük ezt, jó atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.